Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan az a mai napon megszólít minket. Mózes első könyvéből, a könyv 22. fejezetéből, az első verstől kezdődően a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölmelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő ezt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik a bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánnál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Ezután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor gimnazista voltam, pontosabban 10. osztályos, akkor hallottam egy áhítatot, amit egy református lelkész tartott. Arról beszélt többek között a lelkész, hogy mi sokszor azt hisszük, hogy a jó úton járunk. Jó keresztények vagyunk. Tudjuk, hogy merre kell mennünk, meg hogy mit kell csinálnunk. De a helyzet az, hogy ez sok esetben nem igaz. Kereszténynek mondhatja magát valaki, mert vasárnaponként el szokott járni templomba, de a szíve lehet, hogy mégis távol van Istentől, és ezért a rossz úton jár. Nagyon megragadott engem régen ez az áhítat, sok dolgot láttam meg, értettem meg ennek az igehirdetésnek köszönhetően. Sőt, azt is bizonyos szívvel állíthatom, hogy Ez az áhítat nagy szerepet játszott abban, hogy ma én itt lehetek ebben a közösségben, és igét hirdethetek ezen a napon. Azonban volt egy olyan pontja az áhítatnak, ige hirdetésnek, amit nem igazán értettem. Mármint nem értelmemmel nem tudtam volna felfogni a szavakat, amiket mondott a lelkipásztor, hanem nem tudtam hova tenni őket, mert teljesen megdöbbentettek. Azt mondta ez a református lelkész, hogy ő már aktívan szolgált gyülekezeti lelkészként, amikor rájött, hogy a rossz úton jár. Azt mondta, úgy csinál, mintha turistákat vezetne az erdőben, de közben ő maga se tudja, hogy merre kell menni. Micsoda? Lelkész volt, amikor rájött, hogy nem a jó úton halad? Hogyan lehetséges ez? Vannak olyan dolgok az életünk folyamán, amiket az értelmünkkel fel tudunk fogni, de a lelkünk nehezen akarja megemészteni. Szerintem mindannyian tapasztaltunk már ilyet, nem is egyszer. Egyúttal az is előfordulhat, hála Istennek, hogy az Úr megvilágosít minket belülről az ő szent lelke által, hogy azokat a szavakat, eseményeket, amiket korábban képtelenek voltunk felfogni, vagy a szívünkkel elfogadni, helyesebben mondva, azokban képesek legyünk felfedezni Isten jóságát, csodáját, bölcsességét. Így jutunk el a mai vasárnapunk alapigéjéhez. A mai alapige lehet, hogy egyesek számára sokkoló lehet. Nehéz ezt megemészteni. Mi történik itt? Isten parancsot ad Ábrahámnak, hogy az ő fiát, Izsákot, aki csodálatos módon Ábrahám vénségére született meg, vigye fel egy hegyre, és ott áldozza fel a fiát. Ábrahám pedig fogta a fiát, Izsákot, vett maguk mellé két szolgálót, és elindultak a hegyre. Mindez idő alatt Izsáknak fogalma sem volt arról, hogy mi fog történni, meg őszintén szólva Ábrahámnak se, és amikor felértek a hegyre, Ábrahám megkötözte a fiát, és amikor már le akarta volna őt szúrni, akkor hirtelen megszólalt az Úr angyala, és azt mondta neki, hogy nem kell megtenned. Ezek után Ábrahám megpillantott egy kost, és azt áldozta föl Istennek áldozatul Izsák helyett. Testvérek, nem könnyű ezt megemészteni. Miért kér ilyet Isten? Pontosabban fogalmazva, miért kér emberáldozatot Isten? Azt kéri az Úr Ábrahámtól, hogy azt a drága fiát áldozza föl, akire oly sok éven keresztül vágyott. De miért? Meg aztán miért mondja Isten, hogy mégsem kell megtenned? Miért van ez így? Azért is furcsa ez az egész, mert a történelem folyamán valóban voltak olyan népek és kultúrák, amik embereket áldoztak a különféle istenségeknek, attól remélve azt, hogy majd biztos ettől lesz jobb a termést, vagy hogy biztos majd ezzel elkerüljük a különféle természeti katasztrófákat. Izrael népe viszont pont abban határolódott el a többi pogány néptől, hogy ők állatot ugyan áldoztak, de embert sohasem. Sőt, ezt Isten szigorúan megtiltotta az ő népének, mivel az ember áldozat egy rossz dolog, ezért ne gyakorolják. Egy példát hadd említsek erre Mózes 5. könyvének 18. fejezetéből. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti. Ez az Istentől jövő parancs még sokszor megismétlődik egyébként a Bibliában. Éppen ennek fényében válik érdekessé a történet. Ha ez igaz, akkor most miért kéri ezt Isten Ábrahámtól? Még mielőtt elkezdjük erre keresni a választ, gondolkodjunk el azon, hogy mit is jelent maga az a szó, hogy áldozat? Manapság, amikor azt mondjuk, hogy áldozatot hozunk valakiért, akkor általában arra gondolunk, hogy van egy számunkra fontos személy, aki miatt képesek vagyunk olyan dolgot megcsinálni, vagy olyan dolgot elszenvedni, amit alapjáraton eszünk ágába se lenne megtenni. De mivel szeretjük a másikat, ezért mégis megtesszük. A szülők a gyermekeikért például rengeteg áldozatot tudnak hozni. Nekem is személyes tapasztalatom az gyermekkoromból, hogy édesanyám éjszaka virrasztott mellettem nem egy alkalommal, ha magas lázam volt, pedig azért a kimerítő munka után neki is szüksége lett volna a pihenésre meg alvásra. Az áldozat vallási értelemben viszont inkább azt jelenti, hogy egy bizonyos istenségnek egy szertartás keretein belül ritkábban növényeket, de inkább állatokat feláldoztak, hogy elnyerjék az istenség tetszését. Ez szinte minden régi, ókori vallásban, mitológiában jelen van valamilyen szinten. Miért kellett az istenségnek a jó indulatát elnyerni? Alapvetően azért volt erre szükség, mert valahogy minden ember kultúrától, vallástól, származástól függetlenül érezte azt, hogy valami belül nincs rendben, nincs elrendezve a kapcsolata Istennel. Valami által el kell érnem azt, hogy az Isten megsegítsen engem, és hogy megszerezzem az ő támogatását. Miért éreznek így az emberek? Vagy talán egy jobb kérdés, éreztünk-e mi már valaha ilyet, hogy valamiért nem vagyok rendben Istennel? Gondolkodjunk el ezen. Ha én itt most, ebben a pillanatban meghalnék, mert kapok a semmiből egy szívinfarktust, akkor hova kerülnék a halálom után? Tudunk-e erre a kérdésre őszintén válaszolni? Szembe tudnék-e nézni azzal az Úrral, aki felé tartozok az életemmel? Ha számot vetünk magunkkal és a bűneinkkel, akkor ráeszmélünk arra, hogy bizony lehet, hogy szégyenbe borulnánk Isten előtt. Isten nagyon egyszerűen mondta el az első emberpárnak is, Ádámnak és Évának, hogy meg kell halniuk, ha vétkeznek. Ha szakítanak a fagyümölcséből is, megeszik azt. A félreértések elkerülése érdekében mondom, hogy nem azért van ez így, mert Isten élvezné azt, hogyha megbüntethet embereket. Ezt az Úr egyáltalán nem élvezi. Sőt, a Szentírás azt mondja Péter második levelében, hogy Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Isten nem akarja a bűnösnek a halálát. Nem élvezetből van büntetés. Egyszerűen a világrendje ez, hogy a bűn büntetést követ. Ez a szomorú valóság. De ahogyan mondtam korábban, Isten nem akarja a bűnös ember halálát. Ezért az Isten készített egy kiutat az embernek. Isten azt parancsolta az ő választott népének, Izraelnek, hogy évente egyszer egy bizonyos ünnep keretein belül áldozzanak fel egy bárányt. Szimbolikusan a bárány hal meg a nép helyett. Úgy mond a nép bűnei miatt, hogy ne a népnek kelljen elvesznie. A bárány feláldozásakor, ezen a zsidó ünnepen, a zsidó főpap rátette a kezét mindig a báránynak a fejére. Ez a cselekedet fejezte ki azt, hogy a bárány azonosult a néppel. És ezzel nem csak a néppel azonosult, hanem a nép bűneivel is. Nem a népnek kell meghalnia a bűnei miatt, a bárány átveszi a nép helyét, és őt áldozzák fel. A Biblia ugyanakkor azt is tanítja, hogy ezek a régi ószövetségi áldozatok nem voltak teljesek. Abban az értelemben, hogy egy állat nem képes teljes mértékben helyettesíteni egy embert. Most na, én is ott vagyok az egyetemen, nem mehet be helyettem a macskán vizsgázni, mert az úgy nem fog működni. Vagy például Johann Gyula tanár úrnak nem írhatja meg a macskám helyettem a beadandómat. Átmenetileg rendelte el Isten ezeket. Nem ez volt az ő részéről a végleges megoldás. A későbbi keresztény teológia úgy fogalmaz, hogy ezekkel a bárányokkal kapcsolatos áldozatok előképek voltak. Előkép, azaz előre mutat valami hatalmasabbra. Olyanra, ami az előképnél sokkal nagyobb. A bárány áldozat előképe egy személyre mutatott előre. Erről a személyről így nyilatkozott meg egy későbbi próféta, Keresztelő János. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ki is az Isten báránya? Kiről mondja ezt Keresztelő János? Jézus Krisztus az. Ő az Isten báránya. Ő hordozza a világ bűnét. Tulajdonképpen Krisztusnak ez volt a küldetése. Ezért jött el a világba, hogy megmentsen minket a bűneinkből. És hogyan tette meg ezt Jézus? Úgy, hogy a Golgatai kereszten szenvedett mindannyiunk vétkéért. Ott Jézus mindenki bűnét magára vette. A tiédet is, meg az enyémet is. Hogy senkinek se kelljen pokolra jutnia. Ő szenvedte el a mi büntetésünket. A reformátorunk, Luther Márton úgy fogalmazza meg ezt, hogy ez egy szent vagy boldog csere. Azért boldog ez a csere, mert ha bár súlyos áldozathozatal volt ez Jézus részéről, ő mégis megtette ezt értünk, mert szeret minket. Téged is, és engem is. Méghozzá a világon fellelhető legnagyobb fokú szeretettel. Jézus maga mondta azt egyszer János evangéliumában, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ehhez kapcsolódóan hadd meséljek el egy másik történetet is. Volt a Közel-Keleten egy testvérpár, férfiak, akik közül az idősebb megtért, keresztény élet, de a fiatalabb rossz társaságba keveredett, sok balhéban vett részt, és végül megölt egy embert. A fiatalabb férfi véres ruhában futott el a rendőrök elől, és sietségében befutott a bátyja házába. És ahogy bement a házába, egyből ledobta magáról a véres ruhákat, elrejtőzött valahol a házon belül, hogy ne találják meg őt. A fivére látta ezt az egészet, és úgy gondolta, hogy közbelép. Megszánta az öccsét, és magára vette az öccsének a véres ruháit. És amikor megérkeztek a rendőrök, akkor nyilvánvalóan azt az embert vitték el, akin a véres ruha volt, meg egyébként is testvérek hasonlítanak. Az ártatlant vitték el. És gyorsított eljárásban a bíróság halálra is ítélte őt. Még a kivégzése előtt egy nyugodt hangvételű levelet írt az öccsének, és arra buzdította, hogy éljen ezentúl tiszta életet, és biztosította őt a szeretetéről. A fiatalabb testvér megdöbbent ezen az egészen, sokkolódott. Nem tudta, hogy hova tegye ezt, hogy ezt hogyan dolgozza föl. Kétségbe esett, mert hát miatta halt meg a testvére. De a bátyja levelét olvasva megértette azt, hogy milyen az isteni szeretet. Ezért később ő maga is keresztény lett. És a szorongás meg a harag helyett a béke és a szeretet kezdett el uralkodni benne. Visszatérve az alapigénk történetéhez és az eredeti kérdéshez, hogy miért parancsolta ezt Ábrahámnak Isten? Nem azért, mert Istennek tényleg Izsák élete kellett volna. Ezzel Isten csak annyit mutatott meg, hogy mi lenne alapvetően az embernek a sorsa. De mint ahogy a történetben Isten küldött egy bárányt Izsák helyett, úgy mindannyiunk helyett elküldte Jézust. Nincs már szükségünk több áldozatra ahhoz, hogy Isten elé járuljunk. Ábrahám ugyan nem áldozta fel a fiát, de Isten igen. Azt, amit Ábrahám nem tett meg, azt a mennyei atya megtette. Jézus Krisztusnak a kereszten bekövetkezett halála egy helyettesítő áldozat volt. És ha bárki Jézusnak ezt az ajándékát elfogadja, az Isten gyermekévé válik. Annak megjavul az Istennel való kapcsolata. Isten adta nekünk ezt a hidat, ezt a kereszt alakú hidat, hogy átmenjünk a halálból az életbe. Még a prédikáció elejére visszautalva, amikor a református lelkészről, meg az ő ájtatáról beszéltem, én ott megrökönyödtem azon a mondatán a lelkipásztornak, hogy ő lelkészként jött rá arra, hogy a rossz úton halad, nem azon, amelyen járnia kellene. Nem értettem elsőre, hogy miért mondja ezt, de azóta megértettem. Akinek a szíve közepén nem Jézus keresztje van, az jár a rossz úton. Istennek nem az számít, hogy mennyi külső vallásos jó cselekedetben vettünk részt. Nem az számít, hogy ki mennyi Isten tiszteletet látogatott meg életében. Nem az számít, hogy ki mennyi mi atyánkot mondott el, vagy mennyiszer imádkozott. Egyetlen egy valami számít. Az, hogy elfogadtam-e Jézus Krisztus értem és helyettem vállalt áldozatát. Mert ha én ezt elfogadom, akkor fogok az igazi jó úton járni Isten gyermekeként. Így javulhat meg mindannyiunknak az Istennel való kapcsolata. Kedves gyülekezet! A böjti időszakban járva, nagypéntekhez, húsvét vasárnaphoz közeledve, gondoljuk át azt, hogy miért jött el ide Jézus, és azt is, hogy mit vállalt értünk. Ez a böjti idő hagyományosan a bűnbánatnak az ideje szokott lenni a kereszténységen belül, és ez természetesen jól is van, így maradjon meg ennek. De a bűnbánat mellett a böjtben fontos szerepe lehet ilyenkor az elmélyedésnek is, az elmélyült gondolkodásnak. Elmélyedhetünk például a nagy hét eseményeiben. Nagy csütörtök kapcsán gondolhatunk arra, hogy Jézus a bűnök bocsánatára rendelte el az úrvacsora szentségét, amivel ma is élhetünk. Nagy pénteken gondolhatunk arra, hogy Jézus az ő életét adta értünk, hogy nekünk legyen életünk. De Jézus nem maradt a sírban, hanem húsvét vasárnap feltámadt. Ezzel mutatta azt meg, hogy nem a halálé az utolsó szó, nem a betegségé, a fájdalomé, a szenvedésé, hanem övé az utolsó szó. És aki vele együtt keresztényként hal meg, az vele együtt fel is fog támadni. Jézus Krisztus, mint mondtam, olyannyira szeretett minket, hogy minden nehézséget leküzdött, mert szeretne minket az ő országában látni. Még egyszer hadd idézzek Luther Mártontól, ő mondta azt egyszer, hogy minden nap szükséges emlékeztetni magunkat az evangéliumra, mert minden nap elfelejtjük. Forgassuk hát a szívünkben mindezeket, adjunk hálát Istennek az ő jóságáért, amit Jézus Krisztuson keresztül mutatott be nekünk, minden ember számára. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amellyel körbeveszed a mi életünket. Köszönöm azt, hogy te valóban megbocsátod a mi bűneinket Jézus Krisztusért, hogy nem kell terhelten élnünk az életünket, hanem megszabadulva, felszabadulva élhetünk. abban a tudatban, hogy te már minden bűnünket megbocsátottad. Kérlek, őrizd meg minket a veled való kapcsolatban. Kérlek, add meg, hogy mi is fontosnak tartsuk ezt a kapcsolatot, és hogy megőrizzük ezt a veled való kapcsolatot. És kérlek, áld meg minket az életünk hátra lévő részében, és kérlek, támaszd föl minket az utolsó napon a te ígéreted szerint. Amen.